Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban említettük, egy picit más vizekre elvezünk, méghozzá picit az autós területre, de nem autóipari, hanem informatikai szempontból. Ugyanis bemutatnánk, hogy hogyan működik a Google Automotive OS, amely a keresőóriás megoldása arra, hogy az autógyártóknak egyre több fejfájást okoz, hogy olyan fedélzeti rendszert fejlesztenek, ami megfelel a mai kor igényeinek. És hát ugye nem csak a Google foglalkozik ezzel, hanem az Apple is. Nem is beszélve azokról a gyártókról, akikről nem is tudunk adott esetben, de mégis ott vannak az autóban. Ugye az NNG, az Nvidia, a BlackBerry és rengeteg egyéb cég is említhető, akik nincsenek ki nagyon köztemlére téve, de egy csomó autógyártó szoftverének a beszállításában közreműködnek. A Google Automotive OS-t azért vesztük elő, mert az elmúlt időszakban volt lehetőségünk ezt hosszabban is kipróbálni egy Renault Megane E-Tech nevű autóban, ami ugye a Renault-nak ez egyik elektromos autója, gyakorlatilag a Zoe után a második olyan kocsi, amit kifejezetten elektromobilitásra tervezett platformra építettek, és amely a közelmúltban debütált, és ugye már Magyarországon is elérhető, de ugye ennek az autónak a számunkra a legérdekesebb része alapvetően az, hogy milyen a fedélzeti rendszer. Na most mielőtt belekezdenénk, azért azt kell látni, hogy az autógyártók most már rájöttek arra, hogy persze fontos, hogy milyen a teljesítmény, a kényelem, a belső tér, a vezethetőség, a futómű és az összes klasszikus érték, amit egy autó kínálni tud, de ugyanilyen fontos most már az is, hogy a vezető és az utas, vagy adott esetben az utasok, milyen kijelzőkön keresztül, milyen típusú funkciókat hogyan tudnak elérni. És hát a helyzet az, hogy ezt nagyon nagy mértékben katalizálta ezt a fajta fontossági folyamatot a Tesla. Mert amikor az első Tesla Model S kijött, és annak a műszerfalat gyakorlatilag egy darab tablet volt, akkor elég sokan szkeptikusak voltak, de aztán kiderült, hogy a felhasználók ezt a megoldást kedvelik. És elkezdtek a többi autógyárak is azzal foglalkozni, hogy hogyan tudják ennyire modern módon megoldani a mindenféle funkciók elérhetőségét, és hát elkezdtek mindenféle fejlesztésekbe belevágni, amelyek közül egyik-másik rendben volt, de azért elég sok olyan megoldást láttunk az elmúlt időszakban, ahol ugyan ott volt a kijelző az autóban, adott esetben nem csak egy, hanem mondjuk rögtön kettő vagy három, és a rendszer, amit mögé raktak, az döcögött, lassú volt, nem azt csinálta, béna volt a logikája, nem volt túl szép a grafika, és hát a kezelhetőség sem volt igazán tökéletes, és hát ezt azért észrevették a felhasználók is, meg ugye megérkeztek a visszajelzések is a gyártókhoz, és akkor mindenki valami másfajta utat próbált keresni. Voltak olyan gyártók, mint amilyen mondjuk a Volkswagen, vagy a Volkswagen csoport, akik azt mondták, hogy akkor álljunk bele ebbe rendesen, fölvettek 3000 fejlesztőt, és nekiálltak a nulláról írni egy új platformot, amit ugye az ID3-ban mutattak be először, és sok gond volt vele. Tehát egyrészt főleg a szoftver miatt nem készült el időben az autó, másrészt pedig ugye az első generációs, vagy az első modellek, amikben megjelent ez a fajta fedélzeti rendszer, az olyan félkész volt, tehát voltak benne hiányosságok, nem teljesen működött minden funkció, de azt mondták, hogy majd fogják frissíteni interneten keresztül, és ez egyébként így is történt, de látszik az, hogy lehet egy autógyártónak bármekkora tapasztalata a saját területén, és lehet rengeteg pénze arra, hogy fejlesztéseket indítson el, azért autós rendszert összerakni, úgyhogy az tényleg azt a fajta felhasználói élményt nyújtsa, mint amit mondjuk most már egy ilyen középkategóriás tablet is tud, akár iOS, akár Android alapokon, azt a nulláról elkezdve nem annyira nagyon könnyű megcsinálni, mint ahogyan azt ők gondolták. És ezt a piaci részt, vagy ezt az igényt ismerte fel a Google is, meg az Apple is, és nekiálltak gyártani olyan operációs rendszereket, mind a ketten, amelyek nem csak arról szólnak, hogy én a telefonom kijelzőjét kitükrözöm arra a fedélzeti kijelzőre, ami az autóban van, és igazából az csak egy megjelenítő, és minden, ami történik azon, azt kvázi a telefonon végzi el, és a telefon erőforrásai vannak erre felhasználva, hanem azt mondták, hogy egy telefontól függetlenül is működő, de Google, illetve iOS alapú rendszert csináljunk, és ezzel a Google lett kész hamarabb, és ezt a rendszert Automotive OS-nak nevezték el. Az első ilyen autó, amiben ezt berakták, az a Volvo XC40 Recharge volt, amit 2 vagy 3 évvel ezelőtt mutattak be a maga valójában a Las Vegas-i CES kiállításon, és akkor volt alkalmunk egy rövid próbát is tenni vele, de azóta most már vannak autók, amik ezzel a rendszerrel kerülnek piacra. Itt alapvetően arról van szó, hogy az ügyfél, vagyis a vezető, vagy az utasok, tehát mindenképpen aki az autóba ül, az kap egy olyan felületet a központi kijelzőre, ami nagy mértékben hasonlít arra, amit az okostelefonoknál megszokhattunk, tehát a logikája, a tipográfiája, a menüpontok elnevezése és elrendezése az eléggé olyan, mint az Androidban egyébként, ami hát azért nem meglepő, mert hogy ugye ugyanarról az operációs rendszer alapokról van szó, és ez olyan dolgokba köszön vissza, mint hogy a beállítások menünek ugyanaz a felépítése, vagy például a kijelző tetejéről egy mozdulattal le lehet görgetni az értesítési tálcát, ahol ugye a legfrissebb értesítéseink vannak, nem is beszélve arról, hogy természetesen, tehát főleg angol nyelvterületen ezek az intelligens asszisztens szoftverek is benne vannak, tehát egy OK Google-lel vagy egy Hey Siri-vel lehet mindenféle hangparancsokat is kiadni, és akkor ezeket ugye megcsinálja a rendszer. Nyilván egyelőre ugye az a helyzet, hogy az magyarul nem működik, de egyébként angol nyelven is hát viszonylag béna kiejtést is megért, és lehet hangvezérléssel utasítgatni a felületet. Ami a dolognak a lényege, és amitől ez más, mint hogyha csak simán kitükröznénk a telefonunkat, hogy a Google Automotive OS az kapcsolatban van az autó egyéb elektronikai berendezéseivel, és hozzáfér olyan információkhoz és adatokhoz, amikhez nyilvánvalóan egy hozzákapcsolt telefon nem fog tudni Bluetooth-on vagy kábelen keresztül sem hozzáférni, hanem ezt ugye magában az autó agyában van, és nyilván biztonsági okok miatt van az, hogy egy telefonról lesz, nem tudjuk elérni ezeket az információkat, de hogyha ugye maga az autó integráns fedélzeti rendszerét a Google csinálja, akkor természetesen az elvárás, hogy mindenféle egyéb dologhoz is hozzáférjen. És mondok pár példát. Az egyik ilyen, ami nyilván egy nagyon fontos dolog, főleg egy elektromos autónál, hogy mennyi a hatótáv, ami még hátra van, mennyire van feltöltve az akkumulátor, és a korábbi vezetési szokásaink alapján, hát a rendszer az milyen elérhető távolsági becsléseket tud előrevetíteni a tekintetben, hogyha nem töltjük fel az autót, akkor milyen messzire jutunk, és miután a Google Automotive OS-nek természetesen integráns része a Google térkép is, ezért amikor útvonalat tervezünk, akkor egyből be is tudja azt jósolni a rendszer, meg tudja azt nekünk mutatni, hogy hány százalékos töltöttségnél érnénk oda az adott célponthoz, ahova szeretnénk menni. Ha ez nulla, tehát nem érnénk oda a jelenlegi töltéssel, akkor pedig közbe tudunk iktatni mindenféle töltőpontokat, és ez az a rész, ahol egyelőre még van mind dolgoznia, legalábbis Magyarország tekintetében a Google-nek, mert rengeteg olyan publikus töltőpontot nem ismer még a Google térkép, ahol egyébként hát gyakorlatilag bármilyen autót föl lehetne tölteni útközben, de nyilván ez egy folyamat része, és egyre több és több töltőpont kerül bele majd az adatbázisba, akkor egyre ügyesebben tud úgy tervezni majd ez a navigációs megoldás is, hogyha nagyon messzire mennénk, és nem elég a töltöttség az autónak, akkor belekalkulálja az útba azt is, hogy itt és itt meg kell állni, és normális esetben azt is tudja, hogy ezeken a töltési pontokon milyen sebességgel lehet töltést fölvenni, és akkor azt kvázi hozzáadja az úti tervhez, de egyelőre még ez Magyarországon hát csak félig meddig működik a mi tapasztalataink alapján. Na most, amitől úgy igazán féltek az autógyártók akkor, amikor a Google elkezdte ezt az Automotive OS-t fejleszteni, hogy elveszítik az egyéniségüket. Hogyha minden autóban ugyanúgy fog kinézni az Android Automotive OS, attól akkor mitől lesz Renault a Renault, Ford a Ford és Volvo a Volvo? Miért, vagy hogyan fogja érezni az ügyfél azt, hogy ő egy olyan autóban ül, aminek a kormányának a közepén egy adott embléma van, de közben ugyanazt a rendszert nézi, mint a fele ennyibe kerülő másik autó, mert az is Google, meg ez is Google. És erre azt találta ki a keresőóriás, hogy bár a menürendszer bizonyos elemei, meg logikája, meg felépítése nagyon hasonló, de engedi az autógyártóknak azt, hogy különböző extra funkciókat és szoftveres modulokat rakjanak bele a felületbe, és ezzel érjenek el olyan szolgáltatásokat, vagy olyan funkciókat tudjanak kínálni az ügyfeleknek, ami az ő saját márkájukra és erre a specifikus autóra jellemző. Éppen ezért ez egy ilyen fülökre osztott kezelőfelület, ami azt jelenti, hogy van egy nagyméretű kijelzőnk nyilvánvalóan, amin fut az egész, és a legfelső sorban van annyi fül, ahány funkciót szeretne az autógyártó belerakni. Nyilván ezek között a funkciók között benne vannak a Google-nek a saját megoldásai is, ami azt jelenti, hogy van egy fül a navigációra, ami alapvetően a Google térkép, van egy fül a zenehallgatásra, ami ugye mindenféle külsős forrásból is tud dolgozni, de azért ott van a YouTube Music, mint opció, van egy fül a beállításokra, ahol a Wi-Fi-t is tudjuk állítani, a Bluetooth-t, a mértékegységeket, a rendszerfrissítéseket, tehát egy csomó olyan dolgot, ami ugye alapvetően egy Androidban felszokott bukkanni, és ezen kívül pedig van egy olyan fül, ahova az autógyártó maga tehet bele funkciókat. A Renault-nál például ezen a fülön lehet az automatikus parkolási asszisztenst indítani, vagy az ülésbeállításokat, ülésmasszírozási funkciókat, vagy ugye a vezetéstámogatási rendszereknek a kibekapcsolását. Ezeket mindezen a külön részen lehet beállítgatni, és nyilván ugye ugyanúgy néz ki a kezelhetőség és a dolognak a működése, mint a Google rendszer többi része, de mégis ez egy kicsit ilyen specifikusabb modul, és mindezeken felül pedig van egy külön fül arra, hogy mi egyébként a telefonunkat hozzá tudjuk kötni Android Auto vagy Apple CarPlay segítségével a rendszerhez, és akkor gyakorlatilag kvázi picit két részre osztik a rendszer, mert van az alaprendszer, ami működik telefon nélkül is, és van egy külön rész arra, hogy azokat a funkciókat vegyük igénybe, amelyeket eddig is az Android Auto segítségével elértünk. Erre két példát tudnék hozni. Az egyik az, hogy ugye maga az Automotive OS az a Google térképek alapján navigál. Ez sokan szeretik, de még többen azt szokták mondani, hogy jó pofa a Google térkép, meg hát azzal is oda lehet találni, ahol szeretnék menni, de én jobban szeretem mondjuk a Waze-t, ami ugye mutat különböző dugókat is, meg adott esetben egyéb eseményeket is, amiket a felhasználók fölvittek, balesetet, trafipaxot, kátyút, bármi egyebet, ami ugye lényeges lehet az út során, de ez egyelőre nem része a Google Automotive OS-nek, viszont hogyha az Android autós kapcsolatot használjuk, akkor ezt a navigációs megoldást is tudjuk használni, tehát nem vagyunk elzárva az eddig megszokott megoldásoktól csak azért, mert az alaprendszer az ugye teljes egészében a Google környezete köré épül. Ugyanaz a helyzet van a zenehallgatással is. Vannak olyanok, akik telefonon olyan streaming szolgáltatásokat használnak, amiket mondjuk a Google Automotive OS nem ismer, de az Android Auto segítségével ezeket igénybe tudjuk venni. Illetőleg, hát azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy ha már ugye egy Google rendszerről van szó, akkor tartozik hozzá alkalmazásbolt is, ugye ez a Play áruház, és a Play áruházban, hogyha be tudunk lépni a rendszerbe, akkor csupa olyan alkalmazást fogunk találni az autós felületen át, amelyek valamiféle autós felhasználást mutatnak, vagy legalábbis arra készültek. Ezek jellemzően különböző rádió szolgáltatások streaming formában, néhány ilyen időjárás jellegű applikáció, pár hír site-nak a különböző applikációja, hogyha áll az autó, akkor elolvashassuk a nagy kijelzőn és a friss információkat, és körülbelül itt vége is van a történetnek. Tehát nem fogunk oda videólejátszót telepíteni egyelőre, nem fogunk oda játékokat tenni egyelőre, nem lesznek ott a banki alkalmazásaink. Tehát egy sokkal szűkebb, sokkal szűrtebb lista van az Android Automotive OS mögé rakott alkalmazásboltban, mint amit egyébként egy okostelefonon megszokhattunk. Nyilván azért, mert a Google-nek is az a célja, hogy ne vonja el a figyelmet a vezetésről semmi olyan, ami miatt babrálni vagy folyamatosan nézni kéne a kijelzőt. Tehát ezek az alkalmazások nem elérhetők, amiket jellemzően okostelefonokon használunk, viszont egy csomó más olyan alkalmazás igen, ami kifejezetten autós használatra van tervezve. Ezeknek a listája nyilván folyamatosan bővül, tehát ahogy haladunk az időben előre, és egyre több és több autóban lesz Google alapú a rendszer, úgy egyre több és több alkalmazás fejlesztő is lesz arra képes, vagy legalábbis lesz motivációja, hogy átalakítsa az alkalmazását arra, hogy ebbe az Automotive OS-be bekerüljön, és nyilván a Google-nek is van egy nagyon szigorú szűrési alapelve, ami alapján a hozzáérkező alkalmazásokról meg tudja mondani, hogy szerinte ez oké, hogyha a kocsiba bekerül, vagy sem. És egyébként az van, hogy csak egy csomó esetben, amikor egy alkalmazásban matatnánk ezen a Google Automotive OS-en keresztül, hogyha az autó mozgásban van, akkor a Google letiltja annak a lehetőségét, hogy bizonyos alkalmazásokat használjunk, egyszerűen biztonsági okokra hivatkozva. Most, ami a legjobb része ennek az egész rendszernek az az, hogy a Google azonosítónkkal be tudunk lépni, mint egy telefonba. Be kell ütni az e-mail címet, hozzá a jelszót, van ugye a szokásos kétlépcsős azonosítás, megérkezik a mobilunkra a kód, hogy tényleg mi akarunk ebbe belépni, és ha leokéztük, akkor gyakorlatilag a profilunk az bekerül az autóba, és innentől kezdve ugye nem csak az van, hogy a navigációban levő keresési előzményeinket látjuk, mert az ugye a felhőből szinkronizálódik, hanem ugye, ha angol nyelvterületen használjuk, akkor a Gmailünkbe érkezett e-maileket vezetés közben fel tudja olvasni a rendszer, és szintén angol nyelvterületen erre válaszolhatunk is diktálás formájában. De ennél talán még egy fokkal jobb, hogy magához a profilunkhoz rendel mindenféle olyan beállítást, amit mi alapvetően egyszer teszünk meg egy autóban, de utána szeretnénk, ha az így is maradna, és mondjuk tipikusan az ülés helyzete ilyen. Tehát ha be vagyunk lépve az autó Google fiókjába, illetve a mi Google fiókunk az autóba, akkor ha beállítjuk magunk az ülést, és még a masszást is bekapcsoljuk hozzá, ha az autóban van ilyen funkció, akkor a Google megkérdezi, hogy tároljuk ezeket a beállításokat? És ha azt mondjuk, hogy igen, akkor ha legközelebb megint beülünk az autóba, akkor ugyanabba a pozícióba fog visszaállni az ülés, és ugyanolyan masszást kapcsol be nekünk, amikor elindulunk. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami miatt praktikus, hogy az ember belép ebbe a felületbe, már csak azért is egyébként, mert a csatlakoztatott telefont is a profilunkhoz rendeli a rendszer. Ha nem lépünk be, és anélkül kötjük össze a készüléket a rendszerrel, akkor az ugyan működni fog, de abban a pillanatban, hogy láthatjuk az autót, és egy kicsivel később újra nyitjuk, akkor megint újra kell végigjátszanunk a párosítási folyamatot. Ha viszont ugye regisztrált felhasználók vagyunk, akkor ezeket a beállításokat is megjegyzi a Google Automotive OS, és egyszer kell végigmenni ezeken a történeteken, és onnantól ez működni fog. És ez igaz a sávtartóra, a vezetéstámogató rendszerekre, a világítási beállításokra, a kulcs nélkül indításra, tehát minden olyan funkcióra, ami az autó beállításával kapcsolatos, miután az is a Google rendszeren keresztül történik, ezért ezeket a profilunkhoz tudja rendelni a szolgáltatás, és onnantól kezdve teljesen alapvető, hogyha mi ülünk be, mi jelentkezünk be, akkor ezek a beállítások automatikusan megtörténnek. Nyilván vannak a történetek hátulütői is, és ez tipikusan olyan dolog, amivel valószínűleg egyelőre biztonsági és kommunikációs okok miatt nem tud mit kezdeni a Google. Ilyenek például azok a vezetéstámogató rendszerek egy autóban, amelyek sokkal jobban működnek akkor, hogyha van hozzájuk egy szoftveres támogatás adatbázis oldalról. Tehát például ilyen a táblafelismerés. Megy az autó az úton, azt látja, itt van egy 50-es korlátozás, kirakja ugye a kijelzőre, hogy akkor itt van ez a korlátozás, ha akarjuk, akkor úgy van beállítva a tempomat, hogy nem is engedi, hogy gyorsabban menjünk, és ugye azt várja a tábla felismerő, hogy egy ponton lesz egy másik tábla, ami felülírja az előző korlátozást, vagy lesz egy feloldó tábla, ami szintén ugye negligálja az eddigieket, de például egy útkereszteződés nem ismer fel. És ebben jó lenne, hogyha a Google térképekre tudna támaszkodni, amelyben ugye ott van az információ, hogy elhaladtunk egy útkereszteződés mellett, és ez feloldotta a korlátozást, de ez még egy csomó esetben nem működik, tehát nincsen összekötve ez a sok-sok adatbázis egymással, úgyhogy ez most talán az egyik legfontosabb feladat, hogy ezeket mind, amik az autóban elektronikailag, meg szenzor szinten, meg kamerafronton megvannak, és amelyek alapján bizonyos beállításokat, figyelmeztetéseket és működéseket csinál az autó, azokat megtámogassuk a Google adatbázisában szereplő adatokkal, és egy jóval pontosabb, jóval összetettebb kép alapján tudjuk megmondani a sofőrnek, hogy itt mennyivel mehet, itt van-e veszély az ütközésre, itt milyen dolgokra kell figyelni, és az autó fel tudjunk készülni ezekre a dolgokra, de úgy néz ki, hogy az Automotive OS még nem minden autóban áll azon a szinten, vagy az autógyártó nem adta oda a lehetőséget a Google-nek, hogy ezek összedolgozzanak, de ez valószínűleg csak idő kérdése, mert valószínűleg mindenki látja, hogy alapvetően ezzel az integrációval együtt lenne teljes ez a rendszer. Sokat lehet még mesélni az Automotive OS-ről, és természetesen az Apple megoldásáról is, de véges az adásidőnk, úgyhogy ezt most itt berekesztjük. Nyilván egy idő után visszatérünk rá, amikor látjuk, hogy mind fejlődtek ezek a rendszerek. Most viszont kénytelenek vagyunk elbúcsúzni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek ezen a héten is a figyelmet, és a jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, de addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!